17,4, 60-ból a 94, és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Krisztus által adott új törvény megújítja életünket, fogalmazott 14. Leó pápa vasárnap délben. A Szent Atya február 1-én a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobájának ablakából imádkozta el az Úr angyalát, a Szent Péter téren összegyűlt hívőkkel és zarándokokkal. Beszédében a napi evangéliumról, Jézus boldog mondásairól elmélkedett. Felhívta a figyelmet arra, hogy csak azok tartják paradoxonnak Jézus kijelentéseit, akiknek nem jézusi istenképük van. A Szent Atya elmondta, a mai liturgiában az evangéliumi örömhír egyik ragyogó részlete hangzik el, melyet Jézus az egész emberiségnek hirdet. A boldogságok evangéliuma. Ezek ugyanis olyan fények, amelyeket az Úr a történelem félhomályában gyújt meg, feltárva az üdvösség tervét, amelyet az Atya, a Fiú által, a Szentlélek erejében valósít meg. 14. Leó pápa hangsúlyozta, a hegyen Krisztus átadja tanítványainak az új törvényt, azt, amely az emberi szívbe van írva, s többé nem kőbe vésve van. Ez olyan törvény, amely megújítja életünket, és jóvá teszi azt akkor is, amikor úgy tűnik, hogy a világ szemében kudarcot vallott és nyomorúságos. Jézus nem távoli vigasztalásról beszél, hanem állandó kegyelemről, amely szüntelenül hordoz bennünket, különösen a megpróbáltatás idején. Emelte ki 14. Leó pápa vasárnap délben. Évszázadok óta a legjobb, mintaértékű kapcsolatot sikerült kialakítani a szerbek és a magyarok között, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Budapesten a Szent Száva ünnep alkalmából tartott eseményen. Soltész Miklós, az önálló szerb ortodox egyház megalapítójának emléknapja alkalmából a Szerb Országos Önkormányzat és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye által szervezett ünnepségen arról beszélt. A szerbek és a magyarok is tudják, milyen a békétlenség, a kereszténység elleni támadás, ugyanakkor az elmúlt másfél évtizedben megtapasztalhatták, milyen békében élni, amikor templomok, iskolák, kulturális intézmények épülnek és újulnak meg. Köszönhető mindez a magyarországi szerb közösségnek is, emelte ki az államtitkár, hozzátéve, hogy a béke azonban törékeny, ezért mindenkit arra kér, hogy vigyázzon rá a közösségben, az országban, az egyházon belül és a népek között. Magyarország álláspontja világos, mi nem szeretnénk ukrán jólétet a magyar emberek pénzéből, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Balázs kiemelte, a kormány szeretné egyértelművé tenni, hogy Magyarország nem fizeti az ukrán rezsi költségét, és erről szól a nemzeti petíció is. A petícióban arra kérik a magyarokat, hogy mondják el, nem fizetik a háborút és Ukrajna működését, nem hajlandók magasabb rezsi árakat fizetni, fűzte hozzá. Ismertette, az elmúlt héten két brüsszeli, kijevi közös terv is napvilágot látott. Az egyik szerint a két fél közösen dolgozik Ukrajna mihamarabbi 2027-es Európai Uniós csatlakozásán. Hozzátette, Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök követeli a 2027-es uniós csatlakozást, miközben a bővítési biztos úgy nyilatkozott, hogy ez az egyik legnagyobb vágya. A kormány a családok érdekeit szem előtt tartva február 1-től duplájára, azaz 150 000 forintról 300 000 forintra emelte az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát, tájékoztatta a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében a távirati irodát. A kormány döntése értelmében minden hónapban 300 000 forint értékben, akár ketté bontva, két alkalommal is felvehető lesz költségmentesen készpénz. az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz. Ezáltal a készpénzhez jutás a magyar emberek pénzügyi önrendelkezésének alapja, tette hozzá a minisztérium. Végül az időjárásról. Túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös időre számíthatunk. Elszórtan előfordulhat hószállingózás, kisebb havazás, az éjszaka első felében délen havas eső is. Többnyire mérsékelt marad a légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 7 és 0 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn mínusz 2 és plusz 5 fok között valószínű. Északkeleten lesz a hidegebb, délnyugaton pedig az enyhébb idő. Híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, Vasvári Bernadett zenei szerkesztő és Koszinger Jenő technikus nevében is. A mikrofonnál a hírszerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. 14. Leó pápa mondja, Isten igéjének letéteménye ma is az egyház kezében van, és mindannyiunknak kötelességünk azt, az egyházi szolgálatok sokféleségében továbbra is csorbítatlanul megőrizni, mint a bonyolult történelmen és földi léten keresztül vezető utunk sarkcsillagát. Kedves hallgatóink, műsorismertetésünket követően a Múltunk pillérei című történelmi sorozatunkban Rozgonyi Péter egri püspökről Budapéter atyát hallják. A 21 órakor elhangzó hírek után az Itt élünk című műsorunkban Regős József barlangkutató ősrégésszel beszélgetünk Szilvásváradon az Orbán ház bemutató termében. 21 és 22 óra között rádiónk tokai frekvenciáján a TK-val jelentkezünk. Grecsó Krisztián Vera című regényének 7. részét Törőcsik Franciska olvassa fel. Majd a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás országos találkozóján készített felvételünket sugározzuk. Ebben a Szentmise főcelebránsát Varga László kaposvári megyéspüspök homíliáját hallgathatják meg. Rádión kisújszállási frekvenciáján ekkor a Leltár című műsorunkban irodalmi és lelkiségi összeállítást sugárzunk. 22 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, majd az egyházfórum kezdődik. Don Bosco égi születésnapjához, január 31-éhez kapcsolódva egy szalézi témát hoztunk önöknek. Vitális Gábor szalézi tartományfőnök Bosco Szent János 5 nagy döntéséről beszél. 23 órakor híreket és időjárás jelentést mondunk, majd a Vatikáni Rádió szól. Ezután Bercesi András olvassa fel hétvégi levelét. Kedves hallgatóink, műsorismertetéssel legközelebb 23 óra 45 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Ha egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat! Tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
A mai adásban folytatjuk tovább a beszélgetést az egri püspökök történetéről, és egy picit már mi belekóstoltunk a múlt heti adásban Rozgonyi Péter egri püspökségébe, és arról már beszéltünk, még nem volt akkor egri püspök, amikor már az ő családfájáról beszéltünk, hiszen a Rozgonyi név azért nagyon sok testvére, szülei nagyon fontos országos méltóságokat töltöttek be. Itt járunk ugye az 1400-as évek elején. Talán még arról is szó volt a múlt heti adásban, hogy veszprémi püspöknek nevezték. Körülbelül itt fejeztük be a beszélgetést Budapéter atyával, aki további információkkal szolgál nekünk, ahogy mindig is tette, de mindenek előtt nagyon sok szeretettel köszöntelek Péter atya a stúdióban, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Szóval veszprémi püspök lett 1417 augusztusában. A veszprémi évekről kell-e valamit tudnunk, vagy fontos-e az egri püspöki székhez vezető úthoz?
Igen, de ez a Veszprémi püspökség, ez is egy nagyon kacifántos módon jött létre számára, mert hogy igazából kétszeresen is Veszprémi püspök, hogyha lehet ilyet mondani. Ugyanis az érdekesség az, hogy 1417. augusztus 15-én Zsigmond király, mint főkegyúri joggal élő uralkodó, kinevezte őt Veszprémi püspökké. Egy olyan püspökség élére, amely már 1402 óta úgy igazából nem volt betöltve. Tehát mindenki érezte, hogy kell egy püspök, Zsigmond megérezte a kihívást, kinevezte őt, aki hát egyébként is már fontos egyházi méltóságokat töltött be, hiszen dömösi prépostról van szó, meg hát egyébként érdekes, hogy egri presbiter. Na de a dolognak a pikantériája az, hogy mintha erről a kinevezésről a veszprémi káptalan nem szerzett volna tudomást. Vagy nem tudjuk pontosan, mi áll a háttérbe, de ugyanebben az évben, tehát 1417-ben, novemberben a veszprémi káptalan összegyűlik, és a régi hagyományokat fölelevenítve püspököt választ. És kit választanak meg püspökké? Nem mást, mint Rozgonyi Pétert. Tehát ő, akinek már van egy királyi kinevezése, most a veszprémi káptalan által is megválasztott veszprémi püspökké lesz, méghozzá a dokumentumok nagyon szépen emlékeznek meg róla, van egy jegyzőkönyvünk, amely rögzítette ezt a káptalani gyűlést, és én itt most szeretném is idézni, fölolvasnám azt a néhány sort, ahogyan jellemzik Rozgonyi Pétert. A nagy és tehetséges családból származottat, a fedhetetlent, a józant, az okosat, a tiszteletre méltót, az erkölcsöset, a vendégszeretőt, a nem erőszakoskodót, a nem gyilkost, a nem perlekedőt, a nem önzőt, a jámborságot mutatót, az egyházban nem újoncot, kitűnő erényeinél s mély belátásánál fogva a főpásztori méltóságra igen alkalmasnak ítéljük. Hát ez egy annyira szép leírás, hogy gyakorlatilag minden erénnyel ékes és minden bűntől, minden lényeges bűntől mentesként mutatják be Rozgonyi Pétert, csak a probléma az, hogy amikor Zsigmond, az uralkodó, aki egyébként Konstancban tartózkodik az egyetemes zsinaton, megtudja, hogy mi is történt, ő meg megsértődik. Hogy jó, hogy a káptalan megválasztotta, de a káptalannak be kellett volna venni a megválasztási dokumentumba, hogy azt, akit ő, Zsigmond már kinevezett veszprémi püspökké, és mivel, hogy ez nem volt az indoklásban, ezért az uralkodó Zsigmond felszólítja Rozgonyi Pétert, hogy meg ne próbálja elfoglalni a veszprémi püspökséget, és hogy ne iktassa be magát a püspökségnek a javaiba sem. Tehát most van egy kinevezése, meg van egy választása, és utána jön egy király leírat, hogy de meg ne próbáljon veszprémi püspökként viselkedni.
És akkor ilyenkor kinek a szava lesz a végcső?
Hát végül is, hát azért Zsigmond a tekintélyesebb, de a lényeg, nem tudjuk, hogy utána pontosan mi történt, ugye a forrásaink azok hiányosak, viszont 1420-ra a királynak a haragja már bizonyosan elpárolgott, tehát már nincsen semmiféle kifogása Rozgonyi Péter ellen, és úgy beszél róla, illetve hát egy királyi dokumentumnak a záró soraiban úgy emlékezik meg róla, mint választott egri püspök. Viszont ezzel még nem ért véget szegény Rozgonyi Péternek a kálváriája, mert hogy közben kiderült, hogy 5. Márton pápának is meg kellett volna erősíteni a püspöki kinevezést. Igen ám, csak hogy 5. Márton előtt, ugye, akit most ellenpápaként tartunk számon, 23. János, kinevezett a Veszprémi Egyházmegye élére egy adminisztrátort. Ugye mondtam, hogy nem volt hivatalosan betöltve, egy adminisztrátor volt, akit ez a 23. János helyezett oda, egy Branda nevezetű bíborost. Most ő nyilván nem jött el Veszprémbe, de hát ő volt hivatalosan az egyházmegyének az adminisztrátora, a kormányzója. És 5. Márton nem akart újat húzni ezzel a bíborossal, hogy megfosztja őt az egyházmegyének az adminisztrátorságától. Itt nem is annyira címről van szó, mint inkább a jövedelemről, ami ebből következik. Úgyhogy 5. Márton nem erősíti meg egészen addig ezt a veszprémi püspökséget, amíg az előbb említett Branda bíboros meg nem hal, aki viszont csak 1424-ben, tehát a királyi kinevezés és a káptalani választás után 7 évvel hal meg, és ekkor kapja meg a pápai jóváhagyást a veszprémi egyházmegye élére.
Még egy pillanatra megállítanálak, Péter atya, mert szokás szerint jönnek a korrajzot illusztráló, vagy legalábbis azt jobban megértető, vagy bemutató gondolataim. Tehát az, hogyha valakit például egy ilyen egyházi méltóságra jelen esetben ugye a veszprémi püspöki székbe helyeznek ide, akár mondjuk Egerben is, ez akkoriban, vagy akár most is szokás, hogy egy ajánlást kell egy másik egyházi méltóságnak róla írnia, vagy tenni, mert ugye az előbb nagyon magasztos leírást adott a veszprémi káptalanata, tehát hogy alapvetően most egyet hallottunk, de ugye eddig még nem nagyon volt jellemző, hogy mi most itt az egri püspökök történeténél egy ilyen magasztos ajánlást hallottunk volna, de hogy ez amúgy jellemző volt, szükségszerű volt, vagy kellett, hogy kapjanak?
Nem volt szükségszerű, de a káptalan ugye ezzel is indokolta azt, hogy miért választják meg Rozgonyi Pétert, mert hogy itt ugye van egy 15 éves széküresedés, illetve csak úgy széküresedés, hogy hivatalos püspök nincsen, de hát látjuk, hogy adminisztrátor ebben az időben is van az egyházmegyében, ez a soha ide nem látogató Branda bíboros, és a káptalan korábban úgy jellemezte az elmúlt 15 évnek az időszakát, hogy ezek igazából nem pásztorok voltak, hanem inkább ragadozó farkasok, akik az egyházmegyének a javait elvitték, de tulajdonképpen érdemi munkát az egyházmegyéért nem végeztek, és ennek mint egy ellensúlyozására írják le, hogy de most ők választanak egy olyat, aki tényleg méltó arra, hogy a püspöki széket betöltse.
Mondjuk ezeket a fajta erényeket, és ezt tényleg gyakorlatilag vendégszerető, erkölcsös, nem erőszakos jámborságot mutató, most csak úgy ismétlem a szavaidat, amit ugye az előbb felolvastál, mondjuk ezeket honnan, vagy mi alapján szűrik le valakiről.
Igazából szentírási alapjai vannak, tehát amikor Szent Pál apostol arról írt Timóteusnak, hogy milyen legyen a püspök, ezek közül az előbb felsorolt tulajdonságok közül egy csomót megemlít. Tehát, hogy ezzel is bizonyítják, hogy egy olyan szereplőről van szó, akiben akár még Szent Pál apostolnak is kedvet elne, tehát ő sem támasztana kifogást a püspökség ellen.
Azt mondjuk tudhatjuk, vagy hát ugye kérdés, hogy mennyire állnak rendelkezésre források, hogy most ebben az 1417 és az 1424 közötti időszakban akkor végül is volt-e valaki a veszprémi püspöki székben?
Az adminisztrátor, bíboros.
Tehát püspök nem volt, hanem a helyette eljáró.
Ugye volt kétszeresen kinevezett püspök, aki azonban nem tudta elfoglalni a püspöki székét, mert hogy ahhoz kellett volna a pápai megerősítés. A pápai megerősítés pedig azért nem érkezett meg, mert Branda bíboros, mint adminisztrátor töltötte be ezt a tisztséget, és a pápa 5. Mártonnak nyilván szüksége volt minden bíborosnak a támogatására ahhoz, hogy megőrizze az egyházban a tekintélyét és a hatalmát. Ugye ne felejtsük el, hogy ő 17-ben választották meg pápává, úgy, hogy előtte 3 pápát kellett valamilyen módon eltávolítani az egyházból, vagy lemondás útján, mint 12. Gergely, vagy pedig lemondatás révén, mint 23. János és 13. Benedeket. A pápának nagyon kellettek a bíborosoknak a támogatása. Nagyon kellett neki, úgyhogy nem akart szerintem egyikkel sem úgyat húzni, nehogy megint bekövetkezzék az, hogy maga ellen hergelve bíborosokat, mint hogy azt 1378-ban bekövetkezett, hogy a bíborosok egyrészt akkor egy új pápát választ, ami most itt az előző évtizedeket nézve, amikor 2 vagy 3 pápája volt az egyháznak, nem is lett volna nagy újdonság.
Jó, tehát 1424. augusztus 5-én érkezett meg a jóváhagyás, tehát rozgonyi veszprémi püspök lett, tehát az egyházmegye élére került. Ezekről az évekről van fontosabb adatunk?
Tulajdonképpen nem sok minden, mert hogy mint püspök nem tevékenykedhetett. Ami érdekes, hogy van egy királyi rendelkezés még 1420-ból, tehát amikor ő már megválasztott, kinevezett, de székét el nem foglalni tudó püspök volt, a király, ugye Zsigmond rendelkezik úgy, hogy Rozgonyi Péter és a későbbi utódai, tehát a veszprémi püspökök legyenek a királyné kancellárjai, és ehhez 500 márka évdíjat is kiutal nekik a királyi udvar, és hogy nekik adja, mármint a veszprémi püspököknek azt a jogot, hogy a királynékat megkoronázzák.
Akkor érkezünk meg Egerbe, nem?
Igen.
Érkezzünk meg, tehát 24-től meddig volt ő veszprémi püspök, és mikortól egri püspök, Rozgonyi Péter?
Hát tulajdonképpen ez az az év, amikor ugye meghal az előző egri püspök, és akkor ugye a másodszor is püspökként regnáló Ludányi Tamás, és tulajdonképpen ebben az esztendőben a király már rendelkezik is, hogy akkor foglalja el az egri püspökséget, és ezzel tulajdonképpen már senkinek nincs igazából problémája, minden további nélkül keresztül megy a dolog, úgyhogy 5. Márton pápa következő évben, 1425-ben már meg is erősíti őt az egri püspökségében.
Ő ugye Ludányi Tamás halála után érkezik ide, tehát a Ludányi Tamás második püspökségének a végét a halála jelentette. Milyen egyházmegyét hagyott ő az utódjára?
Hát, ha visszaemlékeznek a hallgatók az előző adásra, akkor abból kiderül, hogy Ludányi Tamás második püspökség, ez egy eléggé érdekes püspökség volt, mert hogy gyakorolhatta a püspöki jogköröket, püspöki feladatokat, ugyanakkor azonban az egyházmegyének az anyagi ügyeit azt nem intézhette. Tehát a király Zsigmond, ugye a korábban hosszú ideig tartó ellenségeskedés után visszaengedte őt a püspökségébe, de azt nem engedte, hogy nagy hatalomra tegyen szert, ugye a hatalomhoz a pénzre van szükség. Tehát püspökösködhetett, de komoly, mondjuk így, hogy potenciálja a hatalmi kérdésekben neki nem volt. Úgyhogy az egyházi ügyekben ott minden további nélkül következik a folytonosság. Az anyagi ügyeknél viszont az az érdekes, hogy itt megjelenik egy másik Rozgonyi. Rozgonyi István, akiről az egyértelműen állítható, hogy amikor Rozgonyi Péter lesz az egri püspök, akkor a jószágigazgató, tehát az anyagi ügyeknek az intézésére mellé kerül a testvére István. De úgy tűnik, hogy talán István már korábban is itt volt. Méghozzá, és ez nagyon szépen összeillik azzal a dologgal, hogy Ludányi Tamásnak nem lehetett az egri egyházmegye anyagi ügyeit intézni, és ezért kapta meg maga mellé Rozgonyi Istvánt, aki intézte az ügyeket, és akkor utána érkezett a testvére Péter püspöknek. És most a két Rozgonyi kezében összpontosul az egyházmegyének a lelki és az anyagi hatalma.
Ez jó. Ez a családi, úgymond, egyesülés ilyen szempontból, tehát az egyházmegye szempontjából jó volt ez a kapcsolat?
Semmi jel nem utal arra, hogy ez rosszul működött volna. Sőt, azt lehet látni, hogy Rozgonyi Péternek a püspöksége alatt az egyházmegye anyagi ügyeiben stabilitás van, sőt, gyarapodás is.
Milyen tevékenységek fűződnek Rozgonyi Péter nevéhez? Most nem tudom, hogy a későbbiekben most itt a testvérének lesz-e még úgy szerepe, hogy meg kell említeni a Rozgonyi István nevét, mondjuk ugye a gazdasági dolgokban, de mi az, ami a legfontosabb, ami az ő egri püspöksége alatt történt?
Ami a legfontosabb, először inkább egy érdekességgel kezdjük. Az érdekesség az, hogy 1425. december 22-én van egy följegyzés, miszerint papszentelés történt Egerben. Nos, ez ugye nem ritkaság. Mi a különlegesség az, hogy ez az első írásos dokumentum ezzel kapcsolatban. Nyilván, hogy ez az előző századokban is több száz, több ezer papot szenteltek föl Egerben, nem tudjuk mennyit. Viszont ez az első leírása annak, hogy itt Egerben papszentelés történt a Székesegyházban. Viszont az is érdekes, hogy végülis nem Rozgonyi, tehát az új püspök szentelte őket pappá, hanem a szufragáneusa, Miklós nevezetű Dioni címzetes püspök. De akkor is, tehát, hogy Egerben papszentelés történt 1425-ben.
Azok a papok, akiket ekkor 1425-ben szenteltek itt az egri egyházmegyében pappá, ők milyen teológiai tanulmányokat folytathattak, tehát hasonlíthatjuk már a 21. századi papi oktatáshoz, vagy ez mondjuk még egy ilyen közepebb szintű képzés volt?
Ugye semmiképpen sem lehet a mostani papképzéshez hasonlítani, mert ez abban az időben még egyáltalán nem létezett, hanem többféle módon is lehetett valaki pappá, most nyilván a szentelés az, ami pappá teszi, de az, hogy hogyan jut el odáig, tehát milyen képzésben részesül, ez többféle módon is történhetett. Tehát részben ugye itt van Egerben a székes káptalan, amelynek kötelessége iskolát fönntartani, tehát itt képeznek fiatal embereket, olyanokat is, akik a papi hivatást választják, és akkor mondhatjuk azt, hogy ők egy olyan mai főiskolai szinten el tudják sajátítani a papsághoz szükséges dolgokat, de egyszerűbb módon is lehetett valaki pappá, tehát vidéken, városokban, plébánosok mellett mintegy eltanulták a papságot, a papság maga is, hogyha képzett volt, akkor a legalapvetőbb dolgokat meg tudta tanítani ezeknek a fiataloknak, és hogyha ők érezték magukban a papi elhivatottságot, akkor bejelentkezhettek a püspöknél, hogy itt van egy fölkészült fiatalember, természetesen le kellett vizsgázni, hogy az alapdolgokat, ami a papsághoz szükséges, azt valóban ismerje, tehát bizonyos szintű latin nyelvismerettel kellett rendelkezni, az imádságokat ismerni kellett, szentírási főszövegeknek a magyarázatát azt ismernie kellett, ugye nyilván a dogmatikai kérdésekben jártasnak kellett lenni azért, meg hát a szertartások végzésének a rendjét. Hát hogyha ezeket valaki bizonyítottan tudta, akkor ezek után a püspök, hogyha úgy látta jónak, akkor pappá szentelte.
Ez mondjuk hány éves előtanulmányokat jelenthetett?
Ez nagyon emberfüggő, tehát...
Ugye tehát is, akár egy-két év, vagy még annyi sem?
Akár egy-két év alatt is ezeket el lehetett sajátítani.
Még egy dolog eszembe jutott, Péter atya. Ugye ez nem egri szint, hanem ugye nagyon sok, tehát több egri püspök került ugye az egri püspöki székbe úgy, hogy korábban külföldi nagynevű egyetemeken, ugye magasabb fakultáson, tehát azért konkrétan teológiai fakultáson tanult. Tehát ha valaki teológiai fakultáson végez, azok a teológiai tanulmányok, azok mondjuk még nem predesztináltak arra, hogy valaki pap lehessen. Tehát mindenképpen pappá kell szentelni, és még másfajta tanulmányok is kellettek hozzá. Tehát az a fajta teológiai tanulmány, amit mondjuk Bolognában vagy a Sorbonon tanulhatott valaki, az még nem egyenlő papképzéssel.
Részben igen, de akik oda kikerültek, azok általában már itthon elvégezték a legszükségesebb dolgokat, sőt, jó néhányan olyanok voltak, akik ezeket a tanulmányokat már papként végezték. Tehát azt mondhatjuk úgy, hogy ezek egy része olyan volt, aki már posztgraduális képzésen vett részt, és nem is szükségszerűen teológiát tanultak külföldön, hanem például mondjuk egyházjogot, ami abban az időben hát legalább olyan fontos volt, mondjuk a karrier szempontjából, mint a teológiai ismeretek.
Csak egy kicsit megint, hogy úgy értsük, hogy mi történt nem csak egri szűke környezetünkben, hanem hogy kiebb terjesztve is az ismereteket. Jó, tehát 1425-ben első feljegyzésünk pap szentelésről, arról is van információ, hogy hány papot szenteltek?
Nem tudjuk.
Csak az, hogy megtörtént az esemény.
Hogy Rozgony idejében, bár nem
ő szentelte őket pappá. Voltak-e még olyan tevékenység, gondolok itt ugye rendekkel kapcsolatban, plébánia alapítás, peres ügyek, bíráskodás, ami Rozgonyi kellett, hogy megoldjon.
Ami az ő nevéhez fűződik, és ez tényleg jelentős, hogy a tatárjárásban elpusztult egy korábbi prépostság a várban, ez a Boldogságos Szűz Mária prépostság, és ezt újjá alapította. Most ahhoz, hogy egy prépostságot újjá alapítsanak, ahhoz azért komoly anyagi háttérre van szükség, tehát meg kell alapozni. Tehát nem csak az, hogy most akkor építünk egy kápolnát a Székesegyház mellé, hanem a prépostsághoz ugye van egy prépost, aki mellé még káplánokat is rendelnek, és ugye szükséges, hogy ezeknek a megélhetését, a folyamatos megélhetését biztosítsák. De most ezt úgy tudta előkeríteni, tehát először is, hogy ugye ehhez pápai engedély kellett, tehát írnak 5. Mártonnak, aki ezt a kérést támogatja, tehát már 1429-ben, meg 30-ban is utasítást küld a Bélháromkúti, ugye ez mai Bélapátfalvi ciszterci apátnak, hogy támogassa a püspököt abban, hogy ezt a prépostságot itt Egerben helyre tudja állítani. Itt nyilván anyagi segítségről is szó van, illetve, hogy közben ugye más anyagi alapokra is szükség van, és ezért úgy oldják meg, hogy közben megőrült a zempléni főesperesség, a zempléni főesperességet hozzácsatolják. Ugye abban 10 főesperesség volt abban az időben az egri egyházmegyében, ezt az egy főesperességet hozzácsatolják ehhez a prépostsághoz, ami azt jelenti, hogy ennek a főesperességnek a jövedelme biztosítja a prépostságnak a működését. Tehát ami ilyen különlegesség, hogy a prépostság az össze van kapcsolva a káptalannal is, méghozzá úgy, hogy a prépostot, ugye a Boldogságos Szűz Máriáról nevezett prépostságnak a prépostsát, azt a káptalan a saját tagjai közül jelöli ki, és rendelnek mellé káplánokat, és még ráadásul egy telket is kiutaltak nekik a káptalan soron, ami hát itt most a mostani egri térképre vetítve, ugye az nem azonos a most, amit úgy ismerünk, hogy káptalan sor, ugye ami a jelenlegi Kossuth-Lajos utca, hanem az akkori káptalan sor az nagyjából a mostani Knézics utca helyén, tehát ott a kórház, Servita templom, minaret környékét kell elképzelni.
A te epicentrumodnál, igaz,
hát igen, most éppen az én plébániának a területe. Így van, tehát akkor ott volt a káptalansor, ott kapnak egy telket, házat, ahol a prépost és a hozzátartozó klerikusok szállást kapnak, ahol élhetnek.
Ez az újonnan alapult egri új prépostság, ez ugye gyakorlatilag ez egy teljesen új intézménye lett, vagy egy kiváltó intézmény.
Tatárjárás alatt elpusztult régi prépostságnak a megújítását, ugye közben eltelt azért meg 200 év.
Igen, akkor hogy kell elképzelni? Tehát szerkezetileg ugyanúgy működik, mint egy prépostság, új embereket kellett ide kinevezni.
Így van, és az első, ahogy mondtam, hogy az egri káptalan saját tagjai közül választhatja meg a prépostot, az első ilyen prépost Miklós egri kanonok, akinek a nevét ismerjük, akiről kiderül az is, hogy a az egyházjogban igen jártas. Sőt, itt még van egy harmadik Miklós is, a Bélhárom Kuti apát.
A Bélhárom Kuti apát is Miklósnak, akkor mindenki értse itt, hogy próbálja külön szedni, melyik Miklósnak mi volt a feladata. Itt az Egri Egyházmegyében működő plébániákon volt-e valami változás Rozgonyi Péter idején?
Igazából ilyen birtokcserékről lehetne beszélni, és itt nem csak plébániák érintettek, hanem kolostorok is. Ebben az időben ugye már máskor is beszéltünk a néma barátokról, a kartaúziakról, akik Felső Tárkány mellett bírtak egy kolostort, és akkor pontosan emiatt az új prépostság megalapítása miatt, hogy átláthatóbbak legyenek a birtok viszonyok, így birtok cserékre is sor került, tehát a kartaúzi szerzetesek megkapják Noszvajt, és Alsó és Felső Tárkányt pedig hozzácsatolják az újon alapított prépostsághoz.
Igen, gondolkodtam, hogy nem hiszem, hogy lemondtak volna arról, ami még nem volt az övék, a Noszvai. És ahogy itt a Rozgonyi Péter történetét itt, ahogy olvasgatjuk a Sugárféle könyvben, az nem csak, hogy egy új prépostságot hozott, hanem ha már egyet létrehozott, még egyet létrehozott.
Így van, ezt is az Egri várban, ezt 1436-ban, és Szent Istvánról nevezte el, tehát ez a Szent István prépostság, amely így létrejött, és ez is úgy történik, hogy természetesen ebben azért a püspök kikérte a nagypréposnak és a káptalannak a véleményét, hogy ez lehetséges-e, és azok hozzájárultak. Úgyhogy ez a prépostság is létrejön, szépen ennek is meghatározzák a szabályait, illetve hát ugye, hogy milyen liturgikus tevékenységeket kell neki elvégeznie évente, tehát különböző szertartásokat írnak elő. A prépostot itt is az egri káptalan választja meg a saját tagjai közül, tehát ez az egri káptalannak a, úgy látszik, a privilégiuma, és igazából így most mondhatjuk azt, hogy az egri vár, ha látjuk, ott van a püspöki lakhely, ott van a székesegyház, ugye két új prépostság kápolnával a székesegyház mellett fényes szertartásokkal, ugye mert ez elő van számukra írva, akkor azt kell látnunk, hogy az egri várban, mondjuk így, hogy az egyházi élet az igencsak felpezsdült a korábbi időszakhoz képest, és ez is mutatja azt, hogy részben nyugodt, viszonylag nyugodt körülmények voltak ebben az időben, mondjuk politikailag, nem voltak olyan veszedelmes időszakok, mint mondjuk Ludárnyi Tamás idejében, aki lázadt a király ellen. Egyrészt, másrészt pedig azt, hogyha ezeket meg tudták valósítani, az azt is jelenti, hogy kellő anyagi bázis is a rendelkezésre állt. Tehát ez mutatja, hogy az egri egyházmegye anyagi ügyei ebben az időben rendben voltak.
Akkor valószínűleg köszönhető ez mondjuk a... Tehát jó az akkor, ezek szerint, hogy végül a saját magam által feltett kérdésre válaszoljak, mert tulajdonképpen ugye az egyházmegye élén álló püspök, ugye annak a testvérének adja a gazdasági ügyek intézését, akiben azért mondjuk akár feltétel nélkül meg is bízhatott. Tehát mondjuk nem az volt a cél, hogy mondjuk egymást megkurtítsák, hanem hogy egymást támogassák és erősítsék az egyházmegyét.
Igen, bár ahogy az elején említettük, a későbbiekben Istvánról nem nagyon történik már említés.
De az eredményei attól még itt mutatják,
igen,
hogy
igen, de az is lehet, hogy közben ő már eltávozott innen, és igen. Akkor, és Rozgonyi Péter, ugye akinek nem voltak korlátozásai a püspöki tevékenységében, tehát ő nem csak a lelkipásztori ügyeket intézhette, hanem minden egyéb ügyet is, lehet, hogy saját kézbe vette, de ez olyan, hogy feltételezzük, nem tudjuk. De ami az eredményként megjelenik, az azt mutatja, hogy igenis az egyházmegyének az anyagi ügyei azok jól álltak és rendezettek voltak ebben az időben.
Tehát már most lassan itt vagyunk az 1430-as években, és ugye Zsigmond 37-ig uralkodik, hát nem tudom, hogy az uralkodása végén azért már nyilván egy nagyon idős királyról beszélünk, mennyire szólt így bele különböző egyházmegyék dolgába, meg egyáltalán mondjuk azt, hogy Rozgonyi Péter a királynál hol volt pozícionálva, illetve hogy milyen lehetett a kapcsolatok, erről van-e valamilyen forrásunk?
Biztos, hogy jó pozícióban volt, tehát nem tudunk semmiféle konfliktusról. Azért is mondtam, hogy az egyházmegye életében most Ludárnyi Tamás után, meg Stiborszi Stibor után nagyon üdítőleg hat, és ezért ez is teszi lehetővé azt a nyugodt munkát, amit Rozgonyi Péter itt végez. Egyébként hát azért problémák mindig vannak az egyházi anyagi ügyekkel kapcsolatban. Ugye néha még a király, meg az arisztokrácia részéről is vannak túlkapások vagy visszaélések, és 1435-ben a Pozsonyi Országgyűlésen szóba is került ez, ahol ő maga Rozgonyi Péter püspök is jelen volt, és amely kimondta az egyházi javaknak a védelmét, vagyis azt, hogy királyi tisztviselők azok nem bitorolhatnak el egyházi vagyont, sem birtokot, sem ingóságot. És ami még itt talán megemlítendő vele kapcsolatban, hogy pont Zsigmond utolsó éveinek talán a legkeserűbb időszaka, vagy a legnehezebb problémája az a huszitákkal való küzdelem volt. Ugye a huszitizmus, mint eretnekség, ugye az Csehországban alakult ki, az 1410-es években, ugye Husz János, a Prágai Egyetemnek a professzora, a rektora volt az, akinek a nevével fémjelezzük ezt a mozgalmat, de hát nagyon sikeres más tanítványa is voltak, Prágai Jeromos és a többiek, és ugye tudjuk azt, hogy számukra a konstanci zsinat az tragikus következményekkel járt, hiszen Husz Jánost 1415-ben, prágai Jeromost pedig 1416-ban, ott Konstancban mágián elégették. Viszont ezzel a huszitizmust, mint vallási mozgalmat nem sikerült elpusztítani, hanem mondhatjuk, hogy egy cseh nemzeti mozgalommá alakult át, amely immár nem pusztán teológiai kérdésekkel foglalkozott, hanem ez politikává alakult. Tehát, és itt jelenik meg ugye Zsigmondnak a felelőssége, mert Zsigmond, mint a német-római birodalomnak az ura, meg mint magyar király, meg cseh királyt ő ezért felelős volt, és próbált újabb és újabb keresztes hadjáratokat hirdetni Csehország ellen, hol a birodalom felül, tehát a nyugati részekről, hol Ausztria felül betörni Csehországba, azonban ezek mind kudarcot vallottak. A cseh husziták ugye az új sajátos harcmodorukat bevetve sikeresen ellenálltak és sorozatos győzelmeket arattak a keresztes hadak ellen, akárki is vezette, tehát akár Zsigmond, akár más fejedelmek fogtak össze a husziták ellen, ugye mögöttük mindig ott áll a pápai biztatás, hogy igenis el kell tiporni a huszitizmust, de a husziták nem csak hogy védekeztek, hanem ellentámadásba mentek át, és így betörtek a birodalom különböző területeire, tehát betörtek Bajorországba, kifosztották Sziléziát, betörtek Ausztriába, Magyarországra is betörtek, sőt egészen föl Danzigig el tudtak jutni a huszita seregek. Tehát Zsigmondnak az anyagi forrásait eléggé erősen lekötötte, hogy ezekben az időkben újabb és újabb hadsereget tudjon kiállítani a husziták ellen. Na most ez az egész bevezető arra szolgál, hogy Rozgonyi Péter, egri püspök is bekapcsolódik a husziták elleni küzdelemben, méghozzá úgy, hogy 400 katonát küld, ez az egri püspöknek a bandériumai, annyit küld Zsigmond megsegítésére 1436-ban, és hogy ugye ezt a katonaságot, ezt a püspöknek kell fönntartani, így aztán Sáros vármegyének a korábban be nem szedett gabona dézsmáját fordítják erre a célra.
Tulajdonképpen Zsigmond halála, ami ugye egy évvel később bekövetkezik 37-ben, az ő utódja is még, tehát még neki is van harca a huszitákkal, tehát hogy a Habsburg Albertnek is van
persze,
dolga.
Persze, hát még Mátyás királynak is.
Tehát még azért ez egy hosszú évekig, sőt akkor akár mondhatom évszázadig elhúzódó folyamat lesz, viszont ami érdekesség, illetve hát most nem érdekesség, hanem most, ahogy nézem, hogy lassan adásidőnk végéhez érünk, de hogy ugye Rozgonyi Péter gyakorlatilag Zsigmondot egy évvel élte túl, illetve hát azt, hogy túlélte, nem, de hogy az utolsó egri püspöki említése 1438-ból való.
Igen.
Az, hogy ez a halálát jelentette, vagy az, hogy egyszerűen ott volt utolsóként, egri püspökként megnevezve, ennyit tudunk róla?
Az az érdekesség, hogy itt ugye többen foglalkoztak Rozgonyi Péternek a püspökségével, és van olyan, mert ugye az utolsó írásos dokumentum, ez 1438. december 24-én fordul elő neve oklevélben. Tehát ekkor még úgy tűnik, hogy él. Viszont egyesek úgy gondolják, hogy tulajdonképpen nem halt ő meg, hanem átkerült a kalocsai érseki székbe, azonban ezt igazából semmivel sem lehet alátámasztani, illetve kalocsa betöltött érsekség volt, úgyhogy azon kutatók, akik e felé hajlottak, azok nyilván tévúton járnak, hanem ami egészen biztos, hogy ő itt van eltemetve Egerben. Pontosan nem tudjuk, hogy hol, viszont Verancsics Antal, aki egri püspökként az 1552-es ostrom után, ugye amikor a Székesegyháznak a sekrestyéje fölrobbant, mert hogy az lőporraktárként szolgált, és ugye komoly károk keletkeztek, akkor ugye megpróbálja a 1563-ban valamennyire helyreállítani ott a romokat, és ekkor találják meg a síremlékének a maradványait is, mármint Rozgonyi Péter síremlékének a maradványait, És Verancsics azt írja, hogy a síremléken az 1438-as esztendő szerepel, most nyilván a síremlékre azt az évet írják rá, amikor effektíve meghal valaki.
Tehát akkor valószínűleg az utolsó említés a halálát
is. Így van, tehát valóban, tehát az az esztendő egyben a halálát is elhozza Rozgonyi Péternek.
Ki lesz az ő utódja? Vagy erről már csak a következő adásban beszéljünk?
Beszéljünk a következő adásban, addig tartsuk a kedves rádió hallgatókat bizonytalanságban.
A mai adásban Rozgonyi Péter egri püspökről Buda Péter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.